Folytatódik az aréna, mai vendégünk Bereményi Géza, író, filmrendező, és a Magyar Copperfieldről, a megjelent önéletrajzi regényéről, illetve a jövő héten megjelenő önéletrajzi regényéről beszélgettünk, de a címről még nem esett szó. Miért a Dickens-i kapcsolat?
Hát ez bele is kerül ebbe a kötetbe, hogy nagyon korán, a korai éveimben kezdtem el olvasni, és az egyik legizgalmasabb, legérdekesebb regény volt a Dickensnek a Copperfield Dávid című könyve. Méghozzá nem akárhogyan, mert az eredeti regényt is elolvastam, de hanem ez a magyar ifjúság számára átdolgozott változata volt a Copperfield Dávidnak, és egy Ottlik Géza nevű magyar író dolgozta át ezt a történetet, amiről egyébként is lehetett érezni, hogy ez Dickensnek az önéletírása. Szóval nyilván fikciókat tett bele, meg más embereknél időzött, de nagyon tanúságos volt nekem azért, mert kiderült, hogy Copperfield Dávidnak ennek a fia gyereknek, akinek a felserdülését írja le ez a könyv, és a körülményeit, ennek a gyereknek az életvonala, az életének az eseményei nagyon hasonlítanak az enyémre. Hogy hát ez a baljós tekintetű, ahogy Dickens írja, a baljós tekintetű nevelőapa, mostoha apa. A gyanútlan anya, a csodás szabadulás, hogy önmaga elszökik és megszabadul az egésztől, és Dickens hosszabban folytatja onnantól az életét, de érdekes, hogy az Ottlik Géza úgy dolgoztatott, hogy kihagyta a ifjú Copperfield Dávid társadalomba való megjelenését, hanem a szabadulásáig írta, és aztán még egy kicsit. Vagy nem írta, hanem tartotta meg a Ottlik Géza ezt a...
Ő azt érezte fontosnak.
De én fölismertem, és annyira örültem, hogy létezett egy ember, létezett egy személy, Copperfield Dávid rajtam kívül, hogy amikor olvastam, akkor még nem szabadultam meg a bajos tekintetű nevelőapa hatalma alól, de elkezdtem reménykedni, hogy meg fogok szabadulni, és talán ez segített is, hogy később megszabadítsam magamat. És egyet tudtam biztosan, amikor az előzőkben beszéltem arról, hogy milyen sorban írtam meg a fejezeteket, az életem eseményeit, hogy egyet, amikor észrevettem, hogy mennyire a társadalmi körülmények, a korabeli politika mennyire beleszólt a gyermeki éveimbe, akkor arra gondoltam, hogy egy biztos olyan címet kéne választanom, amiben benne van az a szó, hogy magyar. Méghozzá jelzőként. És akkor csak, hogy mit? És akkor körülbelül egy fél évet kerestem, hogy mi legyen az a főnév, aminek a jelzője a magyar lehet. És akkor hirtelen rájöttem, hogy magyar Copperfield. Hát az vagyok, ez Copperfield Dávid élet útját követem nagyjából, csak magyarban. Tehát így akkor a magyar körülményeket, a magyarországi változatát egy fiatal, egy gyereknek, aki csodálkozva fedezi fel a felnőttek világát. Illetve hát Copperfield Dávid inkább csodálkozott, mint én.
Mitől érezni a Dickensen, hogy önéletrajzi ihletésű? Más az, amikor az őszintébb, vagy nyíltabb, vagy milyen az, amikor egy szöveg önéletrajzi?
Hogy az érzéseket hitelesen írja le. Tehát, hogy a Dávid érzéseit a felnőttekkel, és a felnőttekhez való viszonyát. Lehet érezni, hogy hát igen, úgy is mondhatnám, talán pontatlan vagy elnagyolt, de nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy, hogy az igazságnak van egy jellegzetes szövete. És ezt a szövetet lehetett érezni a Copperfield Dávidon. Meg aztán, birtokomba jutottak olyan adatok a éppen Dickensről, hogy, az ő apja is, az ő apja adósok börtönébe került a korabeli Angliába, és ráadásul az én szülőapám, az édesapám,
a Vetró Géza, akiről az eredeti nevét kapta,
az hasonló volt ehhez a, ez a fantaszta alakhoz, ahogy a Dickens bemutatja a saját vérszerinti apját. Ez a fantasztához, akinek a hiába való álmodozásai és hazug világa, az adósok börtönébe viszi őt, és az én apám is börtönben volt, és
börtönben egy aranyórával a
szabadulása után, persze a szabadulása után ismertem meg 15 éves koromban. De ez is most meg a Copperfield hasonlathoz tartozott, és
a hitelességről beszéltünk, igen. De nagyon jó könyvek kerültek a kezébe. Most például, persze itt van az egyik karácsony ajándék, az Egri csillagok, de itt van az Akiért a harang szól, hogy nagyon sokszínű. Az szinte véletlenszerű volt, vagy járt ugye antikváriumba, ügyesen válogatott?
Nem. Ezeket lehetett kapni kéz alatt a telekitéri piacon. Tehát ezek...
Kincseket lehetett kapni.
Család, igen, de azért az Akiért a harang szól, az baloldali mozgalmi spanyol polgárháborús könyve Hemingwaynek, és az volt az első könyv, amit kiadtak Magyarországon mozgalmi okokból, tehát így.
Igen, tehát lehetett volna Hemingwaytől azért más találni, ha...
Igen, persze, sőt. Szóval az nem volt olyan kitűnő, de hát a írói kvalitások sait lehetett érezni már egy gyereknek is, amikor azt olvastam. De tehát onnan a piacról kerültek kezembe a könyvek. Emberek járkáltak például a standok között, az én gyerekkoromban, és a kezükben tartott könyvekkel, 3-4 könyvvel lehetett tudni, hogy a családi könyvtárból hozták, és antikváriumnak használták a piacot. Ott akarták eladni, és én a standhoz kísértem őket, elhívtam, és a nagyszüleimnek mondtam, hogy kérem ezeket a könyveket, és akkor ők rögtön megvették.
Mert ők viszont szerették, hogy olvas.
Hát ők megengedték, el van a gyerek a konyuktonval.
Igen, és van is egy ilyen rész, az előző részben beszélgettünk a titkokról, és van olyan, amikor úgy fogalmaz, hogy a semmi vonzott, mert az volt az én titkom, hogy semmit nem akartam, csak a teljes zavartalanságot, hogy hagyjanak engem békén olyannak, amilyen vagyok.
Ez a nevelőapámnál már, ez volt a vágyam. Ez volt, olyan fölfedeztem azt, hogy milyen jó volt nekem régen az udvaron a nagyszüleimmel, akik hagytak olyannak, amilyen vagyok, és itt nem hagynak békén. Tehát ezt tulajdonképpen én el akartam volna bújni.
De pápa rögtön magára talált, amikor ebből kiszabadult.
Igen, könnyű volt, bár a kollégiumi körülményekben mindig van valami zord. De hát nekem az csodálatos volt, mert méltányosabb és értelmesebb emberek közé kerültem, mint a pesti bolondok. Valahogy úgy volt, bakonyi vidéki falusi gyerekek voltak a kollégiumi társaim, és én olyan boldog voltam, hogy eljöttem Pestről, és hogy ott lehetek, hogy nekem az verhetetlen boldogság volt.
De azért volt egy időszak, amikor Jampec akart lenni. Hogy találja ki egy gyerek ezt magának?
Hát nem tudom. Hát ez nagyon nehéz volt. Tény, hogy egy utcabálon lehettem 4 éves legfeljebb, egy magárus hadirokkanttal és a feleségével utcabálra elkértek engem a nagyszüleimtől, és utcabálon ők tök magot meg szotyolát árultak, és akkor láttam életemben először utcabált, és akkor ott egyszer csak jampecek bukkantak föl, a zene is jampec zenére váltott, és aztán elvitték őket a szemem láttára a rendőrök. És hát akkor jön az, hogy miért ez a kérdés. Tehát erre én csak gyermeki módon tudok válaszolni, hogy azért, mert föltették a rendőrök a meggumibotozott jampeceket, jampec férfiakat és nőket egy kis terautó platójára, hátul nyitott platójára, és az egyikük állva, kapaszkodva állt ott, és úgy távolodtak. De ahogy távolodtak, egyre nagyobb lett az egyiknek az alakja. Na most ez bármennyire hihetetlen, úgy látszik, én nagynak láttam azt az embert. Biztos tetszett nekem azt, hogy másmilyen akart lenni, mint a többiek. Ez nagyon megtetszett nekem. Nem találtam félelmetesnek a dolgot, valószínűleg tapasztalatlanságból, de tetszett, hogy és a csodáló szemek állítólag megnövelik az alakját valakinek. Hát nem tudom, most aztán tényleg valami mesebeli választattam, de akkor kezdődött el a csodálatom. És ezek olyan ruhába jártak, mikor lehetett ez. Ez a 40-es évek elején, vagy a 1950-ben lehetett. Hát ez, akkor mi? Hogy kerülnek jampecek? Kik azok? Hát hogy bírja az a társadalom, a Rákosiék társadalma jampecet? Szóval nem tudom, elkezdtem csodálni őket, és mindig is tetszettek a deviáns figurák nekem.
De ön is direkt más akart lenni, mint az átlag?
Nem, én csak a környezetükbe szerettem volna lenni.
Amikor az ember önéletrajzi regényt ír, akkor nyilván fontos az őszinteség, de az néha kíméletlen, mert vannak olyan történetek, amikből az ember nem jól jött ki. Ilyenkor csak úgy érdemes megírni, ahogy volt.
Igen. Igen, csak úgy érdemes megírni, ahogy volt.
De nincs késztetés, hogy egy kicsit...
Ja, egyben felfedezi önmagát az ember ilyen szégyenteljes ügyekben, önmagát, mint szereplőt. Tehát hogy nagyon furcsa, hogy bizonyos ütlegelésekkor vagy bajban egyáltalán nem sírtam, máskor meg hisztérikus rohamot kaptam, vajon mitől? Szóval ezt hogy milyen vagyok, az annak a felfedezése is folyik itt. Úgyhogy remélem, hogy mire a könyv végére ér az olvasó, akkor felfedez egy embert, egy alkatot. Egy alkatot, aki 18 éves korára eljutott valahova, vagy lett valamilyen, és akkor azt lehet tudni az alapviszonyaiból.
A nevek is eredetiek, ugye? Azon sem törte a fejét, hogy egy picikét...
megváltoztassa?
Hát igen.
Nem a hitelességhez hozzátartozik, hogy eredeti neveket választottam, de könnyű dolgom volt, mert a szereplők, a felbukkanó szereplők többsége már nem él. Úgyhogy úgy gondoltam, jogom van leírni bármilyen visszataszítóak őket, de akikről tudom, hogy él még, annak mind megváltoztattam a nevét, de úgy, hogy a hangalakja az eredeti nevének azt utánozza az új neve.
Még nem jelent meg, ugye én is csak egy olvasó példányt kaptam, tehát még a telefonhívások azok majd csak a következő hetekben érkeznek, ha valaki magára ismer, vagy nem fordul elő ilyesmi.
Hát nagyon félek, de nem hiszem.
Nem, én nem is rossz szándékkal, csak egy tudom. Ilyen ráismerés, tehát nem azt gondolom.
Nem hiszem. Nem. Hát nem tudom, ezt még várat magára, ez a része a dolognak. Hogy ha magammal nyersen bántam, és nyersen megírtam az igazságot, hogy másokkal is megírtam az én szemszögemből, a gyerek szemszögéből, vagy a kamasz szemszögéből ezt, ahhoz mit szólunk? Nem tudom, valahogy úgy érzem, hogy azok nem fogják elolvasni, szóval, hogy majd homokba dugom a fejem.
A katonaság kezdetével ugye az előfelvételivel ér véget a regény, igen. De most majd írja tovább.
Szeretnék még egy könyvet írni erről, és ezzel a módszerrel. A 18 éves koromtól, vagy 19 éves koromtól 24-25 éves koromig. Azért addig, ezt már eleve elhatároztam, hogy legfeljebb addig írom a 24-25 éves koromig, mert akkor következik az életnek egy olyan része, ami már nagyobb nyilvánosság előtt zajlik, és úgy is mondhatnám, hogy az életnek a karrier része. És a karrier szó az egy rossz ízű szó magyarban, az ami törtetést jelent, vagy ilyesmit, nem eredetileg egy pályafutást jelent. Akkor kezdődik az ember társadalmi pályafutása.
Mert hogy az vagy, az első novellás kötetéve.
Vagy inkább úgy is mondanám, hogy a munkával eltöltött idő. Akkor. Na most, hogy az egyszer néhány évvel ezelőtt egy idős professzor, nagyon tapasztalt nyugdíjas orvos mondta el nekem az életén merengve, azt mondta, hogy a gyerekkor hosszú, a kamaszkor hosszú, az ifjúkor hosszú, és aztán, amikor az ember belép a munkahelyére első nap, és a munkája végeztével kilép onnan, akkor kiderül, hogy már a nyugdíjba lépett ki. Olyan gyorsan telik a munkával eltöltött idő, és a társadalmi szerepléssel eltöltött idő. És hát ezt valamennyien tudjuk, hogy az időnek, hogy az idő relatív, hogy az idő az ember belső állapotától is függ, hogy mi hosszú, vagy mi rövid. A munkával eltöltött idő, már az úgy megy a karrier része az életnek, mert a munkával eltöltött idő a karrier rész, és aztán időskorban, ha megéri az ember, akkor az megint hosszú lesz. Ezt, hogy az életet és a karriert így ketté választani ilyen élesen, ettől a professzortól hallottam először, és aztán hirtelen felfedeztem egy idézetet Kodály Zoltántól. Kodály Zoltánról írta meg valaki, egy szemtanú, hogy amikor meghallotta Bartók Béla halálát, hogy értesült Bartók Béla haláláról, hogy New Yorkban meghalt, akkor hát természetesen először elmerengett, majd azt mondta, hogy ő volt az, mármint Bartók Béla, aki azzal, hogy kiment, a könnyebbik karriert választotta, és a nehezebb életet. Én azzal, hogy itt maradtam Magyarországon, a könnyebbik életet választottam, és a nehezebb karriert. Most ez ami megint a ketté választása a karriernek és az életnek, ezt is úgy érzem, hogy ez igazolt engem, amikor én csak a karrierem kezdetéig szeretném megírni ezt a könyvet, az életről szeretném a könyvet írni. Nem tudom, hogy...
Értem,
abszolút. Igen, hogy elmondtam ezt a rögeszmémet, és... Tehát akkor nekem még hátra van, amivel tartozom önmagamnak és talán másoknak is, hogy megírjam az egyetemi éveimet, és a karrierem kezdetét csak úgy megemlítsem. Amikor még az nem tűnt karriernek, hanem mit tudom én, életem egy furcsa részének. Tehát 24-25 éves koromig szeretném megírni még, csak azt nem tudom, hogy fogjak hozzá, mert elmondtam már, hogy először a 17 éves kori Balaton körüli portyázásaimat írtam meg, és utána mentem vissza az életem kezdetéhez, és úgy. De most, hogy és úgy alakult ki a módszerre az írásnak. De még nem tudom a módszert, mert lehet, hogy egyes szám harmadik személyben kéne beszélnem magamról. Szóval az alapállást kell megtanulnom, arra jöttem rá.
Igen, az egy merőben más hangvétel, de visszatérve itt a Kodály Bartóki hasonlathoz, hogy hogy érzi önnek, melyik jutott, a könnyebb élet, vagy a könnyebb karrier?
Nem, hát, jó. Hát nekem a... Hát... Én nem ilyen vagyok. Én nem vagyok zeneszerző. Lehet, hogy mert az publikum előtt zajló dolog.
Jobban mérhető a
zene. A zene. Igen, persze, azonnali. Azonnali, azonnal mérhető. Én más, szóval azért nekem a több foglalkozásom közül az egyik az írás. Hát szerintem az a fő, azzal kezdtem, azzal szeretném befejezni. De mindig magam. Szóval én nem az én életem nem zajlik nyilvánosság előtt, hiába az a látszata, nem zajlik. Hát jó, most erre tényleg most azt mondtam, hogy nem zajlik nyilvánosság előtt, most nyilvánosság elé tárom ezzel a könyvemmel az életem féltett titkait, vagy micsodát, a iskola éveimet. Igen. Hát akkor nem tudom, nyilván össze-vissza beszélek erről a dologról, még nem alakult ki az álláspontom.
De sok mindent csinált, ugye ön is mondta, hogy dalokat írt, színdarabokat, filmforgatókönyveket, néhányat közülük rendezett is, igen. De hogy soha nem érezte úgy, hogy ezzel bizonyos értelemben szétforgácsolja például az írói energiáit.
Nem, mert igazából egyik branchoz se tartoztam, és nem akartam karriert egyik műfajban sem. Hanem mindent fölpróbáltam, mint egy manöken.
És melyik állt a legjobban?
Hát itt remélem igazolnak engem majd az olvasók, szerintem az írás állt legjobban, bár a legzajosabb sikereket filmezésben értem el.
Összefort a neve Cseh Tamással. Nem zavarta soha, hogy sokaknak a dalok jutnak elsőként az eszükbe?
Ezen már régen túl vagyok. Tehát eleinte zavart. Én nem is akartam, hogy nyilvánosság elé kerüljenek, amikor még csak 7-8 dalunk volt. Nem akartam, hogy nyilvánosságot kapjanak. Azt gondoltam, hogy szűkebb baráti társaságban hobbiszerűen lesz ez. De aztán elragadta a karrier a Tamást. Ő akart nyilvánosság elé lépni. Teljesen igaza volt, utólag kiderült. És akkor, mikor mindenki azt hitte, hogy ő, mert az énekest azonosítják a számmal, amit elénekel. Mikor nyilvánosság elé került, akkor zavar. De aztán nem, mert láttam, hogy a Tamásra milyen hatással van a siker. Akkor már nem bántam, hogy én ezt megúsztam. Úgy értem, hogy lefoglalja az egész életét, és betölti.
Milyen érzés letenni egy ilyen nagy munkát? Ez most készen van, ez ilyenkor megkönnyebbülés, vagy már a következő feladaton jár az esze, hogy akkor azt egyeszám harmadik szemében kell
most
leírni?
Most egyelőre várom, hogy a kezembe vehessem a könyvet, ami a nyomdából kikerül majd. És aztán úgyis elhúzódok, és akkor ha megtalálom a forszát, megtalálom az alapállást, amivel a következő, azt az 5 évet megírhatnám, akkor, mert tudom, hogy mik a fő motivumai annak a korszakomnak, hogy mi a fő motivumok, hogy a szerelem, a férfi barátság, a féltékenység, és ez egy csupa ilyen felnőtt dolog. Ezek a felnőtt
mondjuk
dolog.
Ezek sem kamaszosak, vagy ez való akár mondjuk kamaszoknak is?
Hát nem tudom. Erre nem tudok válaszolni. Hát ez tényleg egy felnőtt hang fekvésében vannak megírva, ugye?
Én is úgy érzem.
Igen, hát egyik első olvasót kérdezem. igen. Hát,
tehát annál árnyaltabb, picit sötétebb világ, mint amit mondjuk egy...
De jó, de majdnem biztos vagyok benne, hogy a folytatásnak az akkori fiatal ember hangján kéne megszólalni, tehát akkor nem egyes szám, harmadik személy kéne. Na, ilyen, ilyen bizonytalanságban vagyok most éppen. Úgyhogy valószínűleg egy valamit meg kell előre írnom belőle, és ha az jól sikerül, akkor kezdhetem előről.
Hát reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Bereményi Géza írót, filmrendezőt hallották. Önöknek köszönöm a figyelmet, Seres Gerda vagyok. A műsor elkészítésében közreműködött Módos Márton főszerkesztő.